Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Köszöntöm Önöket, ez a Média 1. Ezúttal Novák Pétert, a Magyar Reklámszövetség elnökét hívtam föl. Elkészült ugyanis a reklámtort, a médiatort, a kommunikációs tort, és még sokféle néven is emlegetett sokféle adat. Ezeken menjünk is sorra, és ezt tisztázzuk is, ugye, hogy mi ez a sokféle név. Nem mindenki követte az elmúlt évek eseményeit, hogy ez hogyan alakult át, amit annak idején még szimplán csak reklámtortaként emlegettünk.
Így van, nagyon jó is, hogy mondod ezt a sokféle torta elnevezést, mert igazából, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor itt a reklámköltésekről van szó, hogyha a reklámot ilyen köznyelvi formában kezeljük, ugye ebben minden olyan kommunikációs típus beletartozik, amelynek az eredményeképpen valahol valamilyen típusú reklámjellegű tartalom megjelenik. Nagyon régen, 25 évvel ezelőtt, 15-20-25 évvel ezelőtt reklámköltésnek neveztük, akkor igazából mindezek közül csak a média költést tartalmazta, aztán átalakítottuk az egésznek a módszertanát is, partnerségi kapcsolatokra építve, társ szakmai szervezetekkel együtt, most már tényleg a kommunikációs formáknak az lényegében az összességét lefedi ez a szám, tehát a legtágabb halmaz az a kommunikációs költések, vagy kommunikációs torta, és ennek van két része, a média költés, illetve a non-média költés, ugye médiaköltés szoktuk médiatortának hívni, ami ennek a kommunikációs tortának egy része. Körül úgy kell elképzelni, mintha a kommunikációs torta lenne a rovar, és a médiatorta lenne azon belül a bogár például.
És gyártási költségek azok ugye nem annyira jelennek meg ezekben a tételekben, hogy ez hogy van, ezt is akkor tisztázzuk.
Tisztázzuk ezt is, igen, nagyon jó kérdés. A médiaköltések, a médiatorta az gyártási költséget nem tartalmaz, de a non-média részében a kommunikációs költéseknek ott tartalmazhat gyártási költségeket is.
Hogy készül az egész? Ugye nagyon sok szövetség van, nagyon sok szervezet van. Van például mondjuk egy MEME, ugye ez a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületet, csak egy példát mondjuk, ahová ugye a tévék tartoznak. Ők is begyűjtenek adatokat, más szervezetek is, és vagy ezt összesítitek?
Így van, itt nagyon sokáig úgy ment az adatközlés, visszaemlékszel, te is akkor sok éven keresztül 2000-es évek elejétől 2019-ig bezárólag elég sok különféle szervezet hozott ki adatokat. Ezeknek a módszertana jelentősen eltért, és a szakmai szervezetek között elindult egy egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy jó lenne azonos módszertannal, azonos outputként megjeleníteni egyszerre ezeket az adatokat, hiszen átláthatatlan volt az, hogy a piacon végül is mennyi pénz mozgott egy adott évben. És ennek lett az eredménye az, hogy a Magyar Reklámszövetség összefogásával rajta kívül még 12 más adatforrás vagy társ szakmai szervezet együttesen elkészített egy olyan módszertant, melynek az irányítását, illetve az összefogását a Magyar Reklámszövetség végezte és végzi a mostanában is, amelynek az eredményeképpen minden létező kommunikációs típusra egy egységes módszertannal, legalábbis egyeztetett módszertannal egyszerre jelennek meg ezek a számok, és így a teljes magyar reklámiparról üzleti adatokat tudunk közzétenni.
És ezek a nettó árak, amikről beszélünk?
Így van, hiszen sok éven keresztül még ebben is eltérések voltak, hogy volt, aki nettó árakat, volt, aki lista árakat, meg mindenféle egyebet jelentetett meg, és akkor ezt hoztuk egy olyan közös nevezőre, amit fenntartható módon, tehát évről évre megismételve le tudnak szállítani ezek a szakmai szervezetek, és hát nyilván ezeken a számokon kívül megpróbálunk minden évben valamiféle további információt is biztosítani a piac számára, mint reklámszövetség.
És akkor csapjunk is bele, hogy mik a trendek, hogyha visszanézzük az elmúlt éveket, és hát leginkább ugye most akkor a 2024-es évet, ha megnézzük. Milyen éve volt a magyar reklámiparnak, illetve hát ebből adódóan aztán a médiaiparnak?
Hogyha nem csak önmagában a 2024-es évre fókuszálok, hanem inkább úgy nézzük meg az egészet, hogy az elmúlt néhány évben hogyan is alakult a piac, és mondjuk az utolsó viszonylag nyugis évnek, a 2019-et tekintjük, akkor az azt követő 5 évben egy eléggé hektikus piacot látunk itt a számokon, a reklámköltéseken keresztül. Tehát voltak évek, amikor növekedett nominálisan ez a bizonyos reklámköltés, volt, amikor kevésbé növekedett, és ha mindezt még megspékeljük az elszabaduló inflációval is, tehát reálértéken nézzük, akkor tényleg nagyon-nagyon hektikus évekről beszélhettünk, hiszen ebből az 5 évből, tehát 2020-tól 2024-ig 3 olyan év is volt, amikor reálértelemben csökkent a reklámköltéseknek az összessége, és ehhez képest a 2024-es év egy sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb év volt, mivel nominálisan is növekedett a kommunikációs költéseknek az összessége közel 8%-kal, és reál értéken is növekedett közel 4%-kal.
Tehát az egy akkor jó év volt, mondhatjuk így. Vajon mitől lett most egy ilyen jobb év, amikor előtte még mindenki attól szenvedett, attól prüszkölt, hogy az infláció elviszi a költéseket, tehát magyarán a növekedést?
Több oka is lehetett. Az egyik az az, hogy lecsökkent az infláció, azért ez nagyon-nagyon fontos dolog. Viszont az is bejátszott, hogy az előtte lévő 2 évben azért nagyon régen látott magasságokban emelkedett Magyarországon is az infláció, ami nyilván áremelésekre kényszerített mindenkit, így a kommunikációs szakmát is, tehát emelkedtek a média árak, emelkedtek a szolgáltatási árak, óradíjak, stb. A költségek növekedésével párhuzamosan, és ez az áremelkedés azért ez még 2024-re is igaz volt. Ugye ennek is megvan a történelmi háttere, hiszen ha a kommunikációs költéseken belül csak a médiaköltésekre tekintünk vissza, akkor azért a magyar médiaárakról már hát legalább 5-8 éve folyamatosan kering a szakmában, szakmai konferenciákon, szakmai beszélgetéseken, hogy régiós összehasonlításban azért alacsonyabbak a magyar árak, mint ami gazdaságilag indokolt lehetne. És akkor mindezeknek az együttese, tehát egy relatív alacsony médiaár, megspékelve magas inflációval hozta azt, hogy éveken keresztül valamiféle áremeléseket is végrehajtott a piac, és akkor részben ez volt az oka, 2024-ben részben pedig az, hogy bármennyire is prüszkölt és köhögött a gazdaság, hogyha GDP adatokat nézzük, de mégis ezen belül ugye a fogyasztás az 4-4,5%-kal tudott növekedni, és hogyha a fogyasztás növekszik, akkor nagy valószínűséggel, legalábbis az elmúlt 25 év adatai alapján azt látható, hogy akkor várhatóan reklámköltések is növekedni fognak, és igazából ez történt a tavaly évben.
És hát nézzük meg akkor azt, hogy a különböző szeletei ennek a tortának hogy alakultak, melyik volt a legnagyobb torta szelet. Jól gondolom, hogy az online továbbra is vitte a prímet?
Induljunk onnan, hogy a teljes kommunikációs torta, tehát a teljes költés az 715 milliárd forintra növekedett, ami egy 7,6%-os változás. Ennek a nagyobbik része a médiatorta, ez körülbelül 385 milliárd forintra tehető. A másik része, a non-média torta, az pedig 331 milliárd forint volt. De most a média tortán belül, ahogy említetted is, a legnagyobb szelet az a digitális, tehát 2024-ben is különféle digitális reklámozási formákra költötték a legtöbbet a hirdetők. Ez a médiatortának kicsit több, mint a fele, 54%, ami forintálisan 207-208 milliárd forintot jelentett a tavaly évben.
És akkor az online a legnagyobb torta, néhány éve már ugye, hogy előzi a tévét. A tévé hogyan teljesített, hogyan alakult?
Igen, a digitális legnagyobb most már 2015 óta, a tévé a második legnagyobb, abszolút. Az közel 9%-kal, 8,6%-kal növekedett, és ez azt is jelenti, hogy ez 88 milliárd forintot is meghaladó nagyságot jelentett 2024-ben. Ezt követi a sajtó, viszont ez volt az egyetlen egy olyan médiatípus, amelyik 2024-ben csökkent, tehát abszolút értékben kisebb, mint 2023-ban. Kicsit több mint 8%-kal csökkent a sajtótermékek felé áramló reklámpénzeknek a nagysága. Ez követi a közterület, majd a rádió és a mozi, és hogyha a növekedési ütemeket nézzük, akkor úgy tűnik, hogy 2024-ben a rádió, illetve a mozi tudott a legnagyobb százalékos mértékben növekedni egyébként.
Hogyha picit a sajtóról beszélünk, hogy akár nem is picit, hogy az nem jelent túl jót, hogyha minden növekszik, de ő pedig még csökken is egy olyan évben, amikor egyébként összességében a piac nőni tudott. Kezdhetjük temetni akkor a print médiát?
Semmiféleképpen nem szabad temetni, hiszen a print médiának az olvasottsága már összességében azért az elmúlt években lehet látni, hogy egy inkább csökkenő trendet mutat, de még mindig nagyon-nagyon sokan olvassák a sajtót természetesen, és azt gondolom, hogy temetni már csak azért sem érdemes, mert ugye ez azt jelentené, hogy a sajtónak az olvasottsága megszűnik, és ez nyilván egyáltalán nem várható, tehát a jövőben is fenn fog maradni a sajtónak az olvasottsága. És azt is hozzá kell tenni, hogy jó néhány olyan tartalomszolgáltatási típus, tehát médiatípus van, többek között ilyen a sajtó is, egyébként a tévé a másik olyan, amelyik nagyon masszívan már a kezdetek óta több lábon áll, és a sajtóról az elmondható, hogy a reklámbevételek mellett ugye terjesztési bevételek és sok más egyébbel is bír, és még a sajtótermékekre fókuszáló vállalkozásoknál print jellegű bevételek csökkentek, a digitális reklámból származó bevételek azok növekedni tudtak, és ugyanígy a terjesztésből, tehát az olvasói bevételekből származó bevételük is növekedni tudott, és mindezeknek a összessége azért azt mutatja meg, hogy a régebben leginkább a hagyományos print termékekre fókuszáló vagy abból élő vállalkozások azért nagyon ügyesen átalakították a bevételi struktúrájukat egy olyan többlábon állásra, amelyből csak egy részt jelent maga a printbevétel. Ez kiegészül a digitális bevételekkel, olvasói bevételekkel és egyebekkel, úgyhogy összességében ez a többlábon állás azért egy kellő mértékű stabilitást tud hozni számukra is.
Akkor mi volt az, amitől tulajdonképpen csökkent a print? Mi okozta a problémát?
Hát a problémát nyilván az okozza, ami évek óta látható trend, hogy a sajtótermékek, tehát a hagyományos print termékeknek az olvasottsága, fogyasztása csökken. Ezt nyilván tudják kompenzálni azzal, hogy az egyes sajtótermékeknek az árait növelik, és ez ad egyfajta kiegyensúlyozottságot, de a csökkenés az világszerte mindenhol, lényegében világszerte mindenhol jelentkezik a sajtótermékek irányába, és hát ez pedig húzza magával azt is, hogyha kevesebb embert tudnak elérni egy-egy sajtótermékkel, akkor nyilván a hirdetési bevételei sem tudnak azonos szinten maradni, tehát azok is csökkenni fognak.
Ugye azért printen belül is sokféle termék létezik, tehát hogy lehet mondjuk napilap, hetilap, havilap. Ezek között láttok-e különbséget, hogy melyik hogyan teljesít?
Trend az abból a szempontból változatlan, hogy a magazinok, illetve a ilyen havilapok, azok, amik még tartják igazából magukat, más területeken inkább érezhető már olvasottságban is, és reklámbevételekben is a csökkenés.
Az online-on belül, hogy ott is sokféle ilyen alkategória van, hogy milyen jellegű bevételek, automatizált bevételek, és így tovább. Ezekről tudnál beszélni egy kicsit?
Természetesen a digitális reklámozásnál ugye kétfelé szoktuk bontani ezt az összpénzt, ami tavaly ugye 207-208 milliárd forint volt. Ez a két fő rész, ez a globális szereplőket jelent, illetve a nem globális szereplőket. A kettőjük között a bevételarány az úgy néz ki, hogy körül olyan kétharmada digitális reklámforintoknak érkezik a globális szereplőkhöz, globális platformokhoz. Ugye de a Metát, Alphabetet és sok más egyebet, például TikTokot érdemes vagy kell tenni. És minden más, aki nem globális platform, azt úgynevezetten hazai vagy pedig lokális részbe tesszük bele. Ez az arány, ez jelentősen nem változott az elmúlt években, tehát az, ami 2007-8 körül elkezdődött, hogy a globális szereplők a magyar piacot is elkezdték meghódítani, és közel nulláról felnövekedtek erre a kétharmados nagyságrendre, ez úgy tűnik, hogy így évről évre már jelentősen nem változik. De most a digitális reklámozáson belül négy fő részre osztjuk a piacot, vannak ugye az email marketing jellegű költések, van az úgynevezett listing vagy classifieds rész, van a kereső marketing, és minden más pedig egy negyedik úgynevezett display kategóriába teszünk bele, de mindezeken kívül egyes olyan részterületeket is külön meg szoktunk nézni, tüzetesebben nagyítóval, amelyek vagy újak, vagy pedig olyan területek, amelyekről azt sejtettük, amikor elkezdtük felmérni, hogy vélhetően gyors növekedéssel fognak teret hódítani a kommunikációs költéseken belül. Ilyen például az audio, vagy a videó, programatik, és tavaly évben jelentettünk meg először a 2023-as évre vonatkozó adatokat influencer marketingről, és az, ami a 2024-es évnek az újdonsága volt, hogy az IAB először tett közzé úgynevezett retail média költésekre vonatkozó összesítést.
Mi ez a retail média? Azt mondjuk el a hallgatóknak, akik esetleg nem hallották ezt.
Így van, a retail média, vagy egész pontosan a digitális retail média, az egy olyan új reklám lehetőség, amelyet a kereskedők biztosítanak hirdetők számára. Tehát ők a saját digitális felületeiket nyitják meg a beszállítóik, partnereik számára, és ezen keresztül próbálnak meg új bevételeket generálni. Ugye ennek a történelmi előzménye az, hogy körülbelül 2015-től kezdődően, amikor az Amazon publikálta először azt, hogy ő a saját felületein milyen extra bevételekre tud szert tenni a reklámozásokból, az nyitotta fel a szemét a kereskedők számára, hogy nem csak a offline térben tudnak egyébként reklámbevételeket, marketingbevételeket generálni, hanem a digitális felületeiken is. Ugye azért a kereskedőknek már több évtizedes tapasztalata van abban, hogy a különféle beszállítóikkal együttműködve hogyan tudják segíteni azon termékeknek a vásárlásait boltokban, különféle bolt körüli felületeken, de a digitális részeken még azért ez nem volt közkézen fekvő. Úgyhogy 2015-től kezdődően a kereskedők, online kereskedők, elkereskedők elkezdték követni az Amazonnak a sikereit, és ez szépen lassan, azért ez nem volt egy hosszú, vagy nem volt egy rövid művelet, hiszen azért Magyarországon is 9-10 évnek kellett eltennie, hogy beinduljon ez a piac, és valamikor 2023-ban, 2024-ben a magyarországi kereskedők közül is egyre többen nyitották meg a digitális felületeiket a beszállítójuk üzleti partnereik előtt, és 2024-re vonatkozólag már az IAB tudott adni egy nagyságrendet, hogy Magyarországon erre az eszközrendszerre mennyit költöttek el a kiskereskedőknek a partnerei, hirdetői.
És ez akkor egy sikeres területnek tűnik? Úgy tűnik, hogy ez Magyarországon is most már felfutott akkorára, hogy egy jó eredményről beszélhetünk?
Igazából itt ennek a területnek a megszületésének a pillanatát követte az IAB azzal, hogy megjelentetett egy ilyen adatot, ami egyébként 821 millió forint, tehát még az összes 715 milliárdhoz, vagy azon belül a médiatortának a maga 384-85 milliárd forintjához képest egy csekély összeg, de hogyha nemzetközi trendekből indulunk ki, akkor ez várhatóan egy gyors növekedési terület lesz a következő években, és akkor le kellett szúrni azt az első pillanatot, amikor megnézzük, hogy ez elindult. Igen, az kijelenthető Magyarországra is, hogy ez már elindult, valamikor 23-24-ben, és hát megvan az első összeg, ami egy 1 milliárd forintnál kisebb szám, és hát várhatóan a következő években azt fogjuk látni, hogy ennek a nagyságrendje ez nagyon gyors ütemben növekedni fog.
Többi online terület hogy alakult? Altorták mondjuk így, vagy a kisebb szeletek?
Kisebb szeletek, igen. A teljes digitális torta az kb. 10%-kal növekedett, ami egy stabil, már nem kiugró, már nem drasztikusan gyors növekedés jelent. Az, ami nagyon szépen nőtt ezen a 207-208 milliárd forinton belül, az igazából a influencer marketing, ami több mint 30%-kal növekedett 2023-hoz képest. Ugyanígy erős növekedésben volt az audio rész, tehát a digitális audio, ezt kicsit több mint 20%-kal növekedett, egész konkrétan 22%-kal, és az úgynevezett programatik költések is kétszámjegyűen 23%-kal növekedtek. És hát még hozzá kell tenni a videót is, ami bár idézőjelben csak 10%-kal nőtt, tehát annyit, mint a teljes, de mégis ez egy nagyon fontos része a piacnak, hiszen a hirdetőknek az érdeklődése az változatlanul erős, és hát az előrejelzések azt mutatják, hogy továbbra is ez változatlanul meg lesz 2025-ben, és valószínűleg utána is. Tehát a videó is egy nagyon gyorsan, nagyon szépen növekvő szelet ennek a digitális reklámtortának.
Ebben benne vannak egyébként azok is, akik mondjuk youtuberként tesznek szert videós bevételekre, vagy ez valahogy külön van?
Hogyha valaki youtuberként tesz szert bevételre, akkor az influencer marketingben van. Hogyha viszont valaki videós platformokon, legyen az YouTube, vagy bármely hazai ilyen platformon hirdet, akkor az a videó kategóriába kerül. Tehát, hogyha közvetlenül a tartalom előállítót finanszírozza, hozzáérkezik be a pénz, akkor az influencer kategóriába tartozik, hogyha a platformhoz, akkor az a videó kategóriába.
Hogyan tudjátok ezt mérni? Tehát, hogyha egyéni youtuberek bevételeiről beszélünk, akkor hát gondolom, ez nagyon nehéz lenne mindenkit egyesével megkeresni, a különböző véleményvezéreket, youtubereket. Tehát, hogy van egy adat, amit mondjuk a Google vagy valaki szolgáltat, vagy ez becslés, hogyan történik ez?
Ez egy becslés, mivel ahogy mondod, tényleg nagyon-nagyon sok szereplő van az ilyen típusú, ugye nagyon régen ezt user-generated contentnek hívtunk, még nem tudom, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt.
Web 2.0, meg sok minden volt, ugye.
Így van, emlékszel ezekre. És akkor is az volt az előrejelzés, hogy ezek a félprofi-profi szereplők fognak majd előre törni népszerűségben és üzleti modell területén is. Ez így is történt, tehát nagyon-nagyon sok olyan tartalom vált népszerűvé, amelyek sokkal inkább már profinak tekinthetőek. A magyar jogi környezet kötelezővé teszi azt, hogy jelöljék a tartalmakon azt, hogyha reklámfinanszírozott tartalomról van szó részben vagy egészben, és mi ezeket a hashtageket használjuk fel, van egy partnere az IAB-nak, a Netical, tőlünk kapunk 4 platformra vonatkozó adatokat, azokról a posztokról, közzétételekről, tartalmakról, amelyek ahol fel vannak tüntetve a törvénynek és az előírásoknak megfelelően ezek a reklámjellegű megjelölések, és utána egy modellezést, egy becslést használunk, hogy ezekből származó bevétel az mennyi lehetett az adott évben. Ez azért fontos, mert itt két kis csillagot kell tenni. Az egyik az, hogy csak a előírásoknak megfelelően hashtagelt tartalmakra vonatkozik ez a bevétel. Ugye a Kiviának vizsgálatából lehet azt látni, hogy azért elég nagy számban vannak olyan tartalmak is, amelyek már tartalmaznak reklámot, de nem megfelelő a jelölés. Mi ezekkel nem foglalkozunk. A másik pedig az, hogy mivel csak 4 platformon vonatkozólag van információnk, ezért lehetnek olyan költések is, amelyek ezen a 4 platformon kívül esnek, ezekre sem vonatkozik ez a becslés.
Nézhetjük-e tovább akkor a többi szeletet, a tévét, mit érdemes, mik látszanak, haladjuk akkor szerintem sorra tovább.
Haladjunk akkor tovább, televízió. Ugye a tévé továbbra is az eléréséről, hatásosságáról híres, nevezetes, és ez abszolút nem változott a tavaly évben sem. 8,6%-kal bővült a televíziós bevétel, és azon belül is leginkább az úgynevezett spot típusú reklámozás volt a népszerű, tehát a non-spot, különféle műsorszponzorációkat, egyebeket jelent, ennek a nagyságrendje egy kicsit csökkent, tehát nem nőtt olyan mértékben, mint a TV-spotoknak a népszerűsége, úgyhogy a televízió az abszolút egy nagyon erős, egészséges éven van túl. Hatásossága, hatékonysága az abszolút elvitathatatlan, és hát azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt néhány évben, ahogy már említettem részben, a régiós összehasonlításban alacsony árai miatt, részben pedig az inflációs nyomás miatt azért évről évre a televízió szereplők emelték a televíziós reklámozásnak az árait. Mindez én azt gondolom, hogy egy nagyon szükséges és egyébként egészséges folyamat is. Nyilván azért ez megosztó, tehát természetesen ennek a hirdetők annyira nem örülnek, de azt gondolom, hogy minden érintett szereplőnek az a közös érdeke, hogy továbbra is egy erős médiatípus tudjon maradni, hogy a televízió is több lábon áll, tehát a reklámbevétele csak egyik részét jelentik a televíziós cégek bevételének, digitális területen is egyre nagyobb részt tudnak kihasítani a reklámbevételekből, és hát természetesen a terjesztési, valamint a on-demand vagy subscription-based bevételeik is egyre erőteljesebbek, hiszen sorra indítják ezeket a sikeres szolgáltatásaikat. Úgyhogy összességben azt gondolom, hogy részben a több lábon állás miatt, részben pedig a szükségessé vált áremelések miatt egyébként a televíziós piac egy nagyon egészséges képet mutatott, ha csak önmagában a reklámbevételeiket is nézzük 2024-ben, és itt nyilván azért a jövő szerintem továbbra is egy stabil képet kell, hogy fessen, hiszen például az, hogy a non-spot bevételeknek a népszerűsége az valamiért egy kicsit kisebb azért, az, mint az elmúlt néhány évben, akár 3-4-5 évvel ezelőtt, azért ez lehetőséget jelent számukra is hirdető partnereik számára, és hát lehet azt látni, hogy a reklámbevételeken túl is bőven van élet, és valószínűleg az az a terület, ami továbbra is nagyon dinamikus mértékben fog tudni növekedni.
És a különböző médiumoknak a streaming bevételeit, lásd RTL Plus, vagy a TV2-nél TV2 Play mondjuk, ezeket is a TV-hez soroljátok, hogy nem a digitálishoz? Ez hogyan dől el ilyenkor, hogy melyik hova kerül be?
Ugye a streaming típusú szolgáltatásoknak többféle bevétele lehet, egyik maga az előfizetés, ez nyilván nem része a reklámpiacnak, de lehetnek reklámjellegű bevételeik is, ez viszont része a reklámtortának, és hogyha van ezekből a streaming platformokon megjelenő digitális reklámbevételük, akkor ez a digitális reklámtortának a része. De hogyha ilyen média silónként nézzük, mondjuk azt, hogy a TV jellegű média cégeknek milyen bevételtípusai vannak, ott értelemszerűen viszont megjelenik nem csak a tévés reklámbevételük, hanem megjelenik a digitális reklámbevételük, megjelenik a streamingből származó előfizetői bevételük, és ugyanígy a terjesztési díjak, tehát a kábel partnereiktől származó bevételük is. De a kérdések mögött egyébként a nagyon érdekes folyamat húzódik meg, ez pedig az, hogy a régen nagyon egyszerűen felépíthető média típusok egyre inkább összekavarodnak. Tehát régen volt mondjuk 6 nagy média típus, mozi, rádió, sajtó, közterület, TV, illetve nevezzük online-nak, viszont egyre több média típus kezd el digitalizálódni, és hogy meg is mutattuk itt a több lábon állást mutató szlájdunkon, ugye a print jellegű vállalkozások is egyre több digitális bevételre tesznek szert, a televíziós vállalkozások is, és ezt lehet folytatni ugyanúgy például a közterület felé is, hiszen ők is egyre több digitális felülettel rendelkeznek, de ugyanígy rádiókat is lehet említeni, akik már podcaston, streaming és sok más formában is jelen vannak. Tehát ez a fajta digitalizálódás, ez azt is jelenti, hogy ez nem egy csak az online-ra jellemző bevételszerzési forma, hanem a digitalizálódás az viszont minden más médiatípust is több lábon állásra készített, vagy hát ennek a lehetőségét biztosítja. Ergo ez sokkal inkább egy ilyen elalakú valami lesz. Van ez egyrészt az online, de közben minden más digitalizálódik, és ennek megfelelően kellett azt kitalálni évekkel ezelőtt, hogy mindezt hogyan mutatjuk be, mit hova kategorizálunk, és viszont ez a módszertani folyamatos frissítés ez a következő években is jellemző lesz, és éppen ezért próbálunk megmutatni többféle módon is, nem csak reklámadatokat, reklámköltéseket, hanem azt is, hogy a különféle médiatípusokban érdekelt cégek egyébként milyen összetett és egyre változatosabb bevételi formákkal bírnak. Ha még egy érdekes folyamatot feldobhatok, Dani, akkor ugye egyszerre van jelen két egymástól nagyon-nagyon elütő üzleti forma. Az egyik az az, hogy megjelennek olyan tartalomtípusok, médiafogyasztási helyek, amelyek abszolút reklámmentes övezetként indulnak. Ugye a streaming platformok például így indultak, hogy ők előfizetési, vagy legalábbis a ma már jól ismert nemzetközi márkák olyan üzleti modellel indultak, hogy előfizetési díjak, így van, és nincsenek reklámok. Ugye például a YouTube meg teljesen máshonnan indult, csak reklámok vannak. Na most a kettőnek a keveredése indult el az elmúlt néhány években, a pure reklámmentes övezetek is bevezették a reklámok is finanszírozott csökkentett áru termékeiket, és a másik oldalon pedig megjelent, például, hogyha maradunk a YouTube-nál, akkor azok a prémium szolgáltatások, amelyek reklámmentességet ígérnek, bár itt hozzá kell tenni, hogy azon tartalmakon belül is egyébként megjelennek, és úgy tűnik, hogy jövőben egyre nagyobb számban fognak megjelenni a tartalmakba beépített reklámok. Mindez azért érdekes, mert ez azt is jelenti, hogy a reklámbevételek elképesztően fontosak a tartalomszolgáltatók számára, sőt, a platformok számára is, és mindenki megpróbálja megkeresni azt az ideális mixet, amellyel több nézőt, adott esetben hallgatót tud bevonzani, megtartani, de mégis üzletileg fenntartható módon. Tehát annyi reklám legyen, amit még a hallgatók, nézők elviselnek, és közben ne kelljen olyan magas árakat szabni az előfizetésére, tartalmakhoz való hozzáférésért, amelyek netán tárgyasztóak lehetnek. Ugye mindenki ezzel kísérletezik adott évben, egy adott időszakban, mi az az ideális mixe ezen bevételtípusoknak, ami fenntartható.
COVID volt, akkor nagyon-nagyon felpörgött a streaming, és ugye több tévécsatorna is elkezdett átállni arra, hogy akkor lineáris sert kell nézni, lineáris közönség arányt, mert az other kategória, tehát a streaming sokakat átsábított, vagy sokak mentek át az otherbe. Ez a trend, hogy sok fiatal, meg sok ember átáll a streamingre, ez mennyire jelent problémát a tévék számára jelenleg bevételi szempontból? Nem okoz-e gondot az, hogy esetleg egyre többen lemondják a tévé előfizetésüket, stb.
Egyelőre úgy tűnik, hogy ez a folyamat Magyarországra nem tört be durva mértékben, tehát egyszerre igaz az, hogy a lineáris tévéfogyasztás bár csökkent, de nagyon-nagyon kis mértékben. A másik oldalon viszont a streaming előfizetők száma és a streaming platformokon töltött idő folyamatosan nő. Tehát úgy tűnik, hogy ez a két dolog egymást itt Magyarországon nem zabálja fel, hanem valószínűleg egész egyszerűen nő a legnagyobb képernyő előtt töltött idő. Nyilván, hogyha megnézzük a demográfiai szemüvegen keresztül a változásokat, akkor az igaz, hogy az idősebbek inkább továbbra is lineáris televíziót fogyasztanak, a fiatalabbak között egyre többen vannak azok, akik streaminget, adott esetben csak streaminget, de mindez korán sem jelentett olyan drasztikus változást a lineáris tévé néző számában, mint amit például Nyugat-Európában vagy távolabb le lehetett követni az elmúlt néhány évben. Úgyhogy valahol a kettő között vagyunk, egy erős, továbbra is stabil lineáris tévéfogyasztás mellé feljött egy erős, vagy egyre erősebb streaming fogyasztás, de a kettő még nem borította meg egymást.
Mi a helyzet a rádióval? Beszéljünk erről is, mert ott volt egy nagyon durva visszaesés pár évvel ezelőtt. Most viszont azt mondtad, hogy nőtt. Vajon mi történt, hogy most ott javulás jelei mutatkoznak?
Volt jó néhány év olyan 5, 6, 7, 8, 10, 15 évvel ezelőtti időszakban, tehát tényleg volt néhány olyan év, amikor a rádió, mint média az korán sem muzsikált olyan jó, mint előtte, illetve mint utána. Az elmúlt néhány évben azt lehet látni, hogy megtalálta újra a helyét a piacon. Az a fajta turbulens időszak, ami hát minden bizonnyal azért a márkaváltások újra rajzolódása az egész rádiós piacnak sok évvel ezelőtt, az nyilván nem tett jót üzletileg, de az elmúlt néhány év azért nagyon stabil időszakot hozott, és minthogyha egy ilyen új reneszánszát élné a rádiós piac az elmúlt néhány évben. Nagyon komoly áremelések voltak ezen a területen is, folyamatosan egyre több hirdető találja meg, úgyhogy ez egy tényleg érdekes folyamat, hogy egy nagyon-nagyon régi, már sok-sok-sok-sok évtizede lehet, hogy már évszázadnak is lehet nevezni, amióta elindult ez egész rádiós tartalomszolgáltatási műfa, és beépült a reklámpiacra, az az elmúlt néhány évben egy mint egy főnix madárként feltámadt, és növeli a bevételeit, és a nagyon stabil hallgatottságot képes biztosítani.
Ez a bevétel, ez sok kicsi között oszlik el, vagy néhány nagy uralja a piacot, és a többi kicsi az esetleg kevésbé áll jól. Ezt mennyire látjátok, hogy mennyire van kiegyensúlyozva ez a piac?
Én azt gondolom, hogy összességében kiegyensúlyozott a piac, mert megtaláltak azok az országosan ismert márkák, amelyek nagyrészt mindenhol foghatóak, hallhatóak, és ez segít abban is, hogy a hirdetők viszonylag könnyen országos lefedettséget tudjanak találni a rádiókon keresztül is, de megvannak azok a helyi vagy lokális rádiós szereplők, akik egy-egy területen erősek, és vannak olyan része az országnak, ahol benne vannak akár a top 3-ban is ezek a helyi rádió, de közben elérhetőek azok az országos lefedettségű márkák, illetve csatornák, amelyek mindenhol, vagy az ország túlnyomó részén nagyon hallgatottak, és ilyen szempontból ez szerintem egy jó balanszot jelent a lokális, illetve az országos márkák, illetve csatornák között.
És itt alapvetően spotok, amik hozzák a reklám bevételeket, ugye?
Igen, igen,
erre kell
igen.
Gondolni. Az ilyen egyéb bevételek, azok mennyire vannak jelen rádióknál?
Biztos, hogy vannak, nyilván az országosoknál ez jóval könnyebb, hiszen ők rendelkezhetnek olyan termékekkel a rádió adásokhoz kapcsolódóan, műsorokhoz kapcsolódóan, amelyeket tudnak finanszíroztatni még reklámozókkal, de azért összességében maga a rádiós reklámok jelentik itt a gerincét a bevételeiknek.
És mennyire tudtak nyitni a rádiók a digitális világ felé? Digitális bevételeik vannak-e weboldalaikról, vagy az ebben a kategóriában nem is mutatkozik meg esetleg?
Erre nem tudok válaszolni sajnos, tehát az, hogy ő nem hagyományosan terjesztett, vagy más módon mondjuk digitálisan fogyasztott tartalmakon keresztül mennyi bevételre tesznek szert, erre sajnos nem tudok válaszolni.
Értem. Jó, ugranék a többi kategóriára még, ami hátra van. Ott van még ugye akkor a mozi, de Covid ugye nagyon megütötte, azóta most talpra állt?
Abszolút, és a mozi igazából a Covid zakkanás után egy folyamatos növekedésben van. Ez igaz volt a tavaly évre is, és az előrejelzések szerint vélhetően ez a fajta növekedés azért nem fog változni a következő években is. Úgyhogy az a fajta törés, ami volt a 2020-as évek legelején, utána nem csak egy visszapattanás, hanem egy folyamatos növekedés történt. Nyilván ez hajtja azt, hogy az elérhető filmek népszerűsége abszolút töretlen, ki tudnak jönni olyan filmekkel, amivel be tudják vonzani a nézőket a mozikba. És itt is nagyon fontos, hogy a mozi mint szórakoztató műfaj bevételein belül igazából egy viszonylag kis részt tesz ki a reklám. Tehát sokkal fontosabb a jegybevétel, illetve az egyéb elérhető, mondjuk az ilyen büfébevétel. Tehát egy viszonylag kis részt valahol 10-20% között, 15-20%-ot teszi ki a reklám. Ami viszont nagyon szépen és folyamatosan nő évről évre.
És hát ugye nem is csak filmek előtti reklámokról van szó, hanem vannak offline reklámok ott.
Így van.
Az üléseken elhelyezve, a falon kirakva mindenféle plakáton.
Igen.
Ez a hagyományos. De ugye ez is akkor nem egyébhez van bemérve, hanem ide a mozihoz.
Így van.
Hát itt digitalizációról nyilván olyan értelemben beszélhetünk, hogy a kijelzők mondjuk ott digitálisak, de mondjuk az, hogy online tudnák magukat reklám bevételekkel ellátni, az nyilván itt ebben a kategóriában nem érvényesül, mint ahogy a többinél mondjuk. Tehát talán ez az egyetlen, amelyik kevésbé tud így konvergálni.
Így van, viszont úgy tűnik, hogy sokak számára továbbra is nagyon vonzó az, hogy ilyen környezetben fogyasztanak filmes vagy mozgóképes tartalmakat. Ez továbbra is a szórakozás, lazulásnak egy közkedvet formája.
Közterület, ugye nagyon sok plakáthely van, eléggé káoszos is, hogy sokszor ilyen leszaggatott plakátok vannak, ugye ezt a jogalkotó elkezdte az elmúlt években megváltoztatni, támadni, ki hogy fogalmaz. Most milyen állapotok uralkodnak a közterületen?
Közterület egy nagyon erős tömegmédia, tehát a reklámozók számára egyszer adja a nagy elérést, illetve a ilyen-olyan területi célzásokat is, nagyon változatos formákkal rendelkezik. Az elmúlt években tudott folyamatosan növekedni, árváltozásokra is sor került, és közterületi szakemberek érdekeltek elmondása alapján azért egyre több olyan időszak van, amikor tényleg telített ez a piac. Több reklámot nem nagyon tudnak befogadni bizonyos időszakokban. Mindezek mellett elindult, és jó néhány éve tart itt is egy digitalizálódási folyamat, tehát egyre több digitális felületet képesek elindítani, és folyamatosak ezek a beruházások. Ez szintén egy nemzetközi trend. Mindenki nagyon várja azt, hogy minél több ilyen digitális felület legyen elérhető, hiszen ez nagyon sok újdonságot és érdekességet jelent. Egyébként a fogyasztók számára is, de ugyanúgy a hirdetők számára is. És mindezek mellett, ahogy említetted is, van egy olyan jogalkotói szándék, ami egyébként ugyanígy a közterületen érintett szereplőknek is összességében az érdeke, hogy egy szabályozott, kontrollált olyan piac legyen, amely a lehető legkisebb módon zavarja a környezetet, és egy ilyen kontrollált formában működő közterületi reklámhelyek összességéről lehessen beszélni. Ugye most is van egy ilyen létrehoztak évekkel ezelőtt egy ilyen katasztert, és most 2025-ben is további olyan változások várhatóak, amelyek mondjuk azt, hogy tisztítják ezt a fajta piacot, vagy egyértelműbbé teszik azt, hogy melyek azok a helyek, amelyeket igénybe tudnak venni a hirdetők. Az én ismereteim szerint ezek a egyeztetések és ezeknek a végrehajtása, megvalósítása az folyamatban van. Úgyhogy azok a részben áldatlan állapotok, amelyek jó néhány évvel ezelőtt még bizonyos részeit jellemezték ennek a piacnak, ez abszolút tisztul és rendeződik. Én úgy érzékelem, hogy az ebben érdekelt szereplők maximálisan együttműködnek a jogalkotóval, illetve különféle hatóságokkal. Le fog futni ez a folyamat, és 2026-ban hattól már egy mindenki számára rendezett időszak fog bekövetkezni. Itt nyilván egy csomó beruházást kell végrehajtaniuk az érintett szereplőknek, tehát ez nem egy olcsó változás, de mindenki abban érdekelt, hogy ez rendezetten megvalósuljon. És mondom, mindezek mellett pedig a népszerűség az továbbra is rendkívül erős a hirdetők körében, ők is nyilván abban érdekeltek, hogy továbbra is fennmaradjanak ezek a hirdetési formátumok, és hát egyfajta ilyen érdekes szakmai spétet tud még hozzáadni az, hogy ahogy nő a digitalizáltsági szintje, százaléka ennek a piacnak, az szerintem hozzá fog tenni a jövőben is a népszerűségéhez.
Nem beszéltünk még az állami reklámokról, pedig ugye itt akár a közterületnél is elég jelentősnek tűnik legalábbis laikusként, hogy milyen sokszor találkozunk ezekkel a kék plakátokkal. Mekkora szeletet tett ki az állami reklám a reklámtortán vagy médiatortán belül, illetve akár az egyes szeleteket mennyire az állami reklámok tartanak életben, növekedésben, tehát ezt te hogy látod, hogy mennyire jelentős ez?
Sajnos nincs arra vonatkozólag pontos információnk, hogy az össz média költésen belül mennyi lehet a idézőjelben államinak tekintett költéseknek az aránya. Egyedül a televíziós csatornák azok, akik közé tesznek ilyen adatokat, és ebből azt lehet látni, hogy ennek a súlya csökken. Tehát az általuk államinak definiált hirdetők által elköltött összegek azok évről évre csökkennek, korántsem sem jelent már olyan nagyságrendet, mint néhány évvel ezelőtt.
Százalékot tudsz körülbelül mondani, mondjuk akár a tévénél ez hány százalékot jelent az állami?
2024-ben az azt megelőző évhez képest 13%-kal csökkent a spot alapú államtól származó bevételeknek az arány, úgyhogy az összeset nézzük, és inkább ez lehet talán az érdekes, akkor 2024-ben 2023-hoz képest közel 3%-kal csökkent az állami költésből származó bevétel, viszont hogyha 2020-hoz képest viszonyítjuk, akkor közel 20%-kal, 18,5%-kal egész konkrétan csökkent. Tehát ez egy évek óta tartó trend, hogy a államinak definiált költéseknek a aránya az csökken a televízión belül. Nyilván ennek két oka lehet, az egyik az, hogy az összköltés csökken, a másik oka az lehet, hogy átterülődik más csatornákra. Erre vonatkozólag pontos információkkal nem rendelkezünk, hogy ez egy tényleges csökkenés. Vélhetően egyébként van ilyen része is annak, hogy a televízióban megjelenő állami pénzek csökkennek, de valószínűleg a másik is igaz lehet valamilyen mértékben, hogy van egyfajta átterülődés mondjuk digitális csatornák irányába. De az, hogy az egésznek mi az eredője, mi a vége, a summája, hogy összességében csökken vagy sem, azt én nem tudom megmondani, de az biztos, hogy egy ahhoz a fajta csúcshoz képest, ami volt mondjuk 2020-21-ben, vélhetően az összes média szereplő felé áramló államinak tekinthető pénzeknek a nagyságrendje az nem nőtt, valószínűleg inkább csökkent.
Még egy dologról mindenképpen beszéljünk, reklámadó. Ugye itt évek óta van is, meg nincs is, ugye valójában ténylegesen nem kell fizetni, mert 0% a mértéke, de sokszor felmerült, hogy akkor mégiscsak visszahozzák, megnövelik ennek a mértékét, aztán hát a reklámszövetségnek is köszönhetően ez végül nem valósult meg, tehát ez a fajta lobby vagy kommunikáció meghallgattatásra talált a kormányzat részéről, és nem hozták vissza ténylegesen a reklámadók. Most, hogyha azt látják, hogy itt már növekedés van, nem tartotok attól, hogy újra ezt bedobják, és újra felmerül, hogy na, akkor most már szépen növekszik a piac, akkor most már van miből fizetni ezt a külön adót?
Nem láttuk a jövőbe, nem tudom, hogy a kormányzat e kapcsán hogyan gondolkozik, de az fontos leszögezni, hogy ezek a számok, amikről mi beszélünk, ez csak a bevétel oldal. A teljes médiaipar, illetve a még tágabban értelmezett kommunikációs iparban érintett szereplőknek azért nem csak bevételei vannak, hanem költségei is. Ha ezt leszűkítjük a média oldalra, akkor azt pedig lehet látni, hogy egy csomó-csomó olyan költségtétel van, ami a tartalmak előállításához szükséges, és nem forintos, hanem eurós, adott esetben dolláros költségeket jelent. Ezek nyilván rendkívül módon megnövekedtek. Ráadásul vannak olyan költségtételek, amelyekben nemzetközi verseny hajtja fel ezeket az adott esetben magyarországi árakat is. Úgyhogy a költségnövekedések vannak olyan területek, részterületek, ahol még akár gyorsabbak is voltak, mint hogy a bevételek változtak, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy a bevételek is csak 2024-ben érték el reál szinten azt a mértéket, ami 2019-ben volt. Tehát a médiaipar része ennek az egész kommunikációs iparágnak azért eléggé zaklatott éveken ment keresztül az elmúlt néhány évben. A 24-ben tudta igazából kidugni a fejét a vízből, de ez korán sem jelenti azt, hogy valamiféle elképesztő üzleti mennyországba került volna a teljes piac. És hogyha a költségoldalat is hozzárakjuk, akkor én azt gondolom, hogy még mindig itt a stabilizálódás időszakát járjuk. Nyilván elképesztő módon fájna az a teljes piacnak, és azon belül pedig számos szereplőnek, hogyha megjelenne a reklámadó. Én azt gondolom, hogy a reklámadónak a nagyságrendje, a nemzetgazdasághoz való hozzájárulása, legalábbis, hogyha azokból a százalékokból indulunk ki, amelyek egyáltalán az elmúlt jó pár évben felmerültek, azért meglehetősen marginális. És ehhez képest viszont irgalmatlan nagy ütött a média szereplőkön, tehát nincs, nem lenne szerintem balanszban. És én azt gondolom, hogy egy nagyon pozitív dolog az, hogy az elmúlt néhány évben 0%-on tartotta ennek a mértékét a jogalkotó, és én nagyon bízom abban, hogy ez a következő években sem fog változni, sőt, eljutunk oda is, hogy egész egyszer megszüntetik ezt a fajta adónemet.
Világos, és hát nyilván azt mondod, hogy a profitot kell nézni, és nem a bevételeknek a növekedését, hiszen az mégis a bevételek és a kiadásoknak az eredője.
Így van, és ráadásul egy fenntartható mértékű, tehát az, hogy egyes években ki hogy tudja valamilyen úton, módon fenntartani a profitabilitását, az csak fénykép. Ennél sokkal fontosabb az, hogy olyan stabil gazdasági lábakon tudjon állni a teljes médiaipar, ami egyszerre jelenti azt, hogy a fogyasztóik, olvasóik, nézőik, hallgatóik számára is minőségi tartalmakat tudnak előállítani, és közben mindezt profitábilisan tudják tenni. Én azt gondolom, hogy szüksége van a médiaiparnak, de akár a teljes kommunikációs iparnak is néhány olyan stabil évre, amikor a bevétel növekedések mellett meg tudják finanszírozni azokat a költségeiket is, amik jelentősen növekedtek az elmúlt években, és ez egy olyan fajta stabilitást, profittal rendelkező stabilitást tud éveken keresztül nyújtani, amikor újabb investíciókat tudnak végrehajtani. Elég, hogyha a digitalizálódás folyamatára gondolunk, ami elképesztően drága nagyság, legyen szó tévécsatornákról, legyen szó akár közterületről, de adott esetben a rádiók számára is pluszköltségeket jelent, hiszen az audio, de főleg a videós tartalmaknak a létrehozása az egy nagyon-nagyon drága műfaj. De felé tart a világ, tehát ezeket az investíciókat mindenkinek érdemes megtenni, hogyha 5-10 év múlva is itt a piacon akarnak maradni, és nyilván ez csak egy kiszámítható, stabil gazdasági környezetben lehet megvalósítani, és hát az elmúlt néhány év azért az meglehetősen zaklatott volt Magyarországon, de egyébként nemzetközileg is, és hát ez a fajta üzleti, gazdasági bizonytalanság azért még továbbra is velünk van, nem csak Magyarországon, hanem a nagyvilágban is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a Média Egyben.
Köszönöm szépen a meghívást.
Jövőre majd folytatjuk nyilván az újabb torta adatokkal. Novák Pétert hallották, a Magyar Reklámszövetség elnökét. Ez volt a Média Egy mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszagatható az adásunk a media1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen, illetve az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra!